Ma pedig még ebből a könyvből szeretnék venni még két témát, és alapvetően a ma megbocsátásról szólna a történet, ti még ezt nem láttátok. Ez egy nagyon jó könyv, hogy 12 dolog, amit jó lett volna tudnom az esküvő előtt. Az előzőek a honlapon rajta vannak, tehát amiket mondtam róla, erről is. Tehát ma alapvetően a megbocsátásról szeretnék néhány gondolatot mondani, de előtte, mivel még a legalábbis páran még esetleg nem láttátok ezt a képeimet, röviden még ezeket szeretném nektek megmutatni. Már egy kis képmutatás. Szerbusztok! Képmutatás lenne a részemről. Néhány házasság mintát mutatnék nektek. Hát ez az első, amikor a férj van a középpontban. Ez tetszik valami az uraknak. Mindjárt nem fog vetszani, amiket mondok róla.
Mi a baj ezzel?
Tehát ez a diktátor. Tehát amikor a férj van a középpontban, azt hiszi, hogy a család minden tagja érte van. Feleségének az a dolga, hogy kiszolgálja őt, ellássa étellel, itallal. Gyerekek ne zavarják, tiszteljék, nézzenek föl rá. Igazából ebbe a családba senki sem érzi jól magát. Ennek az ellentetje a anyakirálynő, tehát amikor a nő van a középpontban, ő a család középpontja, tőle függ az evés, ivás, a öltözködés, a lakás, berendezés, a napi rend, ő tudja, hogy kinek mire van szüksége. Azonban ebből a tündöklésből nagyon könnyen rabszolgasságba csúszhat át. Tehát amikor a cipekedő, az egész, tehát az asszony az egész családnak a rabszolgája, minden az ő nyakába szakad, az otthoni munka, főzés, takarítás, vasalás, az ő nyakába, vagy szoknyájába kapaszkodnak a gyerekek, meg az infantilis apjuk. Ő jár szülői értekezletre, ő intézi a lakásserét, ő fizeti be a gázszámlát, amit én nem csinálok meg, azt ebben a családban senki nem csinálja meg, és így tovább. Következő, az egyenlőség. Hát amikor mindenki egyenlő a családban, amikor mindkettőjüknek joguk van bizonyos dolgokhoz, független gondolatokra, döntésekre, jellemző a rajzon, hogy ez a házaspár nem néz egymásra. Nincs köztük kommunikáció, és a gyerekek nem kapnak egyértelmű útbaigazítást. Következő a veszekedő. Tehát amikor veszekszenek, ugye alap az, hogy a gyerek előtt soha se veszekszünk. Tehát ez az alap. Ugye úgy tűnik, hogy van köztük kommunikáció, de hát igazából nincs kommunikáció. Köztük mind a kettő mondja magáit. A családi háborúknak csak vesztesei vannak, és az összetört fészekben nem maradnak éppen a tojások. Tehát ez a veszekedő. Következő az elszigetel. Tehát amikor valóban nincs egymáshoz közük, mindketten külön világot hoztak létre maguknak, férfi hivatásának, társadalmi tevékenységének, vagy a hobbiának él, az asszony a házasság folytogató légköréből legtöbbször a gyerekekhez menekül. Igazából senkinek sincs otthona ebben a családban. Következő hasonló ehhez nagyjából a csonka család, tehát amikor a férj járja maga útját, az asszony pedig a gyerekekhez menekül, vagy hát azokkal van. A kedves nagyszülők, most figyelem, jön a marionettmester. Tehát amikor a kedves mama, tehát a legjobb jó szándékkal próbálja tönkretenni a fiatalok életét. Tehát amikor csak ő segíteni akar, a mennyinek, hogy jól be tudja osztani a pénzt, meg hogy megtanulja azt főzni, amit a kisfia szeret, és így tovább. Következő a gyerekbálvány. Tehát amikor gyerek van a középpontban, ugye ennek a bálványnak az alapja azokból a drága játékokból áll, épül, amelyek a szülők a figyelmükkel, törődésük helyett, személyes jelenlétük helyett adnak a gyereknek. És akkor ezek után akkor most mi a tuti? vagy mi a követendő. Azt, amit a Biblia mond, nézzük azt, hogy mit mond a Biblia, milyen családeszményt rajzol meg. Tehát azt mondja, hogy a pásztor és a nyája. Ezen a rajzon a szülők azon a szinten egymással együttműködve tevékenykednek. A férfi nem diktátor, vezeti a nyáját, a kereti pásztor mindig a nyájnak az élén megy, és követi őt a nyáj. Az élet követhető és követendő, hogy a Pál mondja, hogy legyetek követőim, ahogy én Krisztus követője vagyok. Életpéldája, hite, szeretet, a jövőbe tekintő optimizmusa, tehát vezető szerep, szolgálat, és az asszony mellett nem bulikutya, hanem egyenlő társaiba, a felelősségbe. Látja az előtte, lát a gyerekei számára láthatatlan főpásztor, tehát Jézus nyomába próbál lépni, és látja azt, amit még a gyerekek nem tudnak látni. Na, hát esetleg beszélhettek erről, hogy nálatok melyik működik, melyik a szimpatikus, vagy melyik nem működik, biztos, hogy nem működik, esetleg mi az az irány, amiben érdemes lenne kilépni, vagy elindulni. No, tehát azt ígértem, hogy akkor a könyv alapján ma a megbocsátásról szeretnék egy gondolatot mondani, még hát kiegészítem azt, amit én erről gondolok. Azt mondja, hogy szerző, hogy teljesen egyet tudok érteni azzal, amit a megbocsátásról ír, hozzáteszem. Tehát mondja azt, hogy bocsánatkérés és megbocsátás nélkül nincs jó házasság. De nagyon fontos az, hogy tudjak bocsánatot kérni, és tudjak megbocsátani. De sokszor azt mondja, nem ismerik fel az egymás bocsánatkérését. Tehát, hogy például a férje azt mondja a feleségének, hogy sajnálom, és elképzelhető a felesége azt mondja erre, hogy nem is csodálom. Nem akarsz még valamit mondani? Csak a férj nem érti. Tehát ő már egyszer bocsánatot kért, most akkor még kéne még egyszer bocsánatot. Már túl van rajta, úgy érzi, de a feleség pedig úgy érzi, hogy még valamit ő még vár. Ja, azt mondja, hogy a bocsánatkérést a szüleinktől hozzuk magunkban, ugye nagyon sok más minden mellett a házasságba. Tehát van, akit arra tanított az anyja, tehát elég, ha azt mondja, hogy bocsáss meg. Tehát otthon a családban ez így működött, hogy az apja ezt mondta, hogy bocsáss meg, és akkor az anyjának ez így elég volt. De a másik családban nem így működött. Tehát szeretne többet hallani erről a másik. Tehát nagyon sokszor a szüleinket utánozzuk. Sokszor ugyanazokat a szavakat használjuk, mint akár a gyereknevelésben, akár pedig egy veszekedésben is adott esetben, amit a szüleinknél láttunk. Tehát éppen ezért, ahogy a szeretett nyelvekről mondtam, tehát fontos, hogy a szeretett nyelveket az ember tisztában legyen, hogy mi az ő szeretett nyelve és mi a másiké. Ugyanígy a bocsánatkérésnek is fontos a nyelve. Tehát az első az, hogy kifejezem a sajnálatomat. Elmondjam, hogy pontosan mit is sajnálok. Tehát nem csak egyszerűen az, hogy sajnálom, hanem az, hogy mit sajnálok. Tehát fontos. A másik, hogy vállaljam a felelősséget, tehát hogy hibáztam. Tehát, hogy merjek szembenézni vele, és kimondani, hogy igen, hibáztam, ne haragudj. És ha tehetem, akkor megpróbálom jóvá tenni. Ugye, tehát fontos az, hogy esetleg ebbe kérjem a másik segítségét, hogy segíts nekem kitalálni, hogy mit tegyek azért, hogy legközelebb ez ne következzen be. Ugye múltkor, vagy valamelyik alkalommal mondtam ezt, hogy sohasem azt ígérd meg a másiknak, hogy nem fogsz vele többet veszekedni, mert úgyis fogsz. Hanem azt ígérd meg, hogy mit teszel annak érdekében, hogy a romboló veszekedést elkerül. Ugye beszéltem, hogy van romboló, megépítő veszekedés. Tehát, hogy mit teszel annak érdekében. Tehát ne azt ígérd meg, hogy nem fogsz többet veszekedni, mert fogsz. Hanem azt, hogy mit teszel annak érdekében, hogy elkerüld a romboló veszekedést. Ugye a házaspárok meg tudnak őszintén és a társuk számára is hitelesen bocsánatot kérni, akkor sokkal könnyebb a másik félnek megbocsátania. Ugye mindig az a kérdés a másikban, hogy de vajon most ő ezt komolyan mondja-e, ezt a bocsánatkérést, vagy pedig most csak itt mondja, hogy legyünk túl rajta. Tehát ezért fontos az, hogy úgy tudja a bocsánat kérni, hogy a másik azt valóban őszintének érezze. Tehát nem könnyű, tehát a bocsánatkérést elsajátítani. Tehát ezért fontos ezt tanulni. Amit most én ajánlanék most házi feladatnak, tehát amiről beszélgethetnétek, akár otthon is. Tehát az első, hogy emlékszel arra, hogy mikor kértél legutóbb bocsánatot a másiktól? Mit mondtál? És a másik azt elfogadta. Elég volt-e az neki? Aztán emlékszel arra, hogy tőled mikor kért a másik utoljára bocsánatot? Mennyire tűnt számodra őszintének az a bocsánatkérés? Megbocsátottál-e neki? Ha igen, miért? Ha nem, miért? És akkor a harmadik, hogy jó lenne megbeszélnetek, ugye az a módi, nektek mondom, hogy először a házaspár ketten beszél, de hát mindig el szoktak menni, tehát utána még szeretném utána összeülnétek és elmondanátok, hogy mire jutottatok, vagy hogy mit jelentett számotokra ez a beszélgetés, nem azt elmondanám, hogy miről beszélgettetek, hanem hogy mit tanultál belőle. Tehát a harmadik, tehát hogy beszélj meg, hogy mit szeretnél hallani a másiktól, amikor ő bocsánatot kér. Mi volna számodra hiteles, hogy ő ezt valóban komolyan gondolja, ezt a bocsánatkérést. És van-e valami, amit esetleg ma este érdemes volna valamiért bocsánatot kérned a másiktól? Akár meg is kérdezed a másikat, hogy van-e benned valami tüske? Mondd el, van-e valami, miért jó lesz neked, ha ma este bocsánatot kérnék tőled. Nagyon fontos, hogy a megbocsátás, ahogy a szeretet is akarati tett. A megbocsátás és a szeretet is nem érzelem kérdés. Picit hagyd beszéljek az érzésekről. Tehát az érzéseinkről nem tehetünk. Tehát az érzéseink rólunk mondanak valamit, és mindig az a kérdés, hogy az érzéseimmel, hogy mit kezdek vele. Tehát ha valaki engem bokán rúg, ugye először is dühös vagyok rá. Mit kezdek a dühömmel? Hagyom, hogy esetleg mozgasson, hagyom, hogy foglalkoztasson, és abból a dühömből előbb-utóbb cselekedet lesz. Tehát ha jön szembe legközelebb az utcán, akkor átmegyek az utca túloldalára, mert nem köszönök neki. Tehát mit kezdek a dühömmel? Engedem, hogy befolyásolja az életemet és a cselekedeteimet, vagy pedig megtalálom hozzá megfelelő hozzáállást a dühömhöz. Tehát amit tehetek, hogy megmondhatom Jézusnak, hogy Uram, én most erre az emberre nagyon dühös vagyok. Mit kezdek ezzel az érzésemmel? Tőled jön ez, vagy nem tőled jön? Ha nem tőled jön, akkor nem akarok vele foglalkozni. Ha csak belülről belőlem jön, akkor viszont érdemes vele foglalkoznom, mert ez valamire rólam szól. Tehát fontos, hogy vállaljam az érzéseimet. Én most dühös vagyok. Lát, nem tudom, valakire, mindegy. De ezzel a dühömmel nekem valamit kezdenem kell, mert gyűl az, ami öl, és gyűlölet lesz belőle. Tehát ha nem kezdek vele semmit, csak sics, hogy besöpröm a szőnyeg alá, ugye erről beszéltem, tehát az 20 év múlva is ott lesz a szőnyeg alatt az a kosztás, ez nem fog magától eltűnni. Tehát fontos ez, hogy te dolgozzak rajta. Ugye ez olyan dolog, hogy valaki engem bokán rúg, és akkor oda jön utána bocsánatot kérni, az oké. Okay. De nekem egy idén még fájni fog a bokám. De el kell mennem esetleg vele az orvoshoz, az ad rá kenőcsöt, meg beköt, és a többi, de nekem akkor is fájni fog egy ideig. De elindult a gyógyulás útján. És ez a fontos. Tehát, hogy elinduljak a gyógyulás útján. Tehát ezért mondom, hogy az a megbocsátás akarati tett. Hogy akar megbocsátani a másiknak. Mi erre szoktuk mondani, akarok, de nem tudok. Nagyon jó. Tehát ez a lényeg, hogy akarj, a többit pedig bízz rá Jézusra. Tehát kérd tőle, hogy Uram, egyedül te fogsz tudni engem megtanítani arra, hogy meg is tudjak neki bocsátani. Tehát kérlek, hogy te gyógyítsd meg ezt a sebet, amit most a másik ejtett rajtam. Tehát a megbocsátás akarati tett, és utána a gyógyulás útja az első, hogy nem ütök vissza, nem akarom megbosszulni, nem akarom dédelgetni magamba ezt a haragot, hogy amit mondtam egyszer, hogy a fontos kidobni a vitrínből azokat a köveket, amiket hozzám hajigált a másik, vagy esetleg más, tehát ne őrizgessem ott, hanem dobjon ki onnan, és hogy kezdjek el a másikért imádkozni. Tehát az imádság őt is gyógyítja, meg engem is, és a kettőn kapcsolatát. Na, tehát ez az érzések. Tehát az, hogy milyen érzések vannak bennem, az nem annak a jele, hogy én mennyire vagyok hiteles ember, vagy nem tudom, milyen ember. Az érzéseink olyanok, mint a tenger. Tehát a tenger felszín az hullámozhat, meg lehet vihar, de a mély akkor is hallgat, akkor is csendes. Tehát lehet, hogy bennem iszonyú hullámzó érzések vannak, nem tudom, tehát dühös vagyok a másikra, meg vakarom a fejem, hogy rossz lóra tettem, meg hasonló, de a megadott, a másiknak adott ígéreted, de semmi baj nincs. A mély, mert az teljesen helyén van. Csak a felszín az, ami hullámzik. De nem kell félni. Tehát mit kezdek, mindig ez a kérdés. Ugye ezt általában mindenre mondom. Mit kezdek vele? Tehát azzal az érzésem, ami most bennem van. Akár dű, akár elkeseredés, akár csalódás, bármi. Mit kezdek vele? Mindig ez a kérdés. Na és nagyon okosan, helyesen mondja, tehát a megbocsátás az nem érzelem kérdés, a megbocsátás akarati tett. Volt ilyen, azt mondja a feleségemmel, hogy bocsánatot kértem tőle, és ő is bocsánatot kért, és a megbántottság mégsem volt el. Tehát mégis úgy hordoztam a tüskét, vagy a tüskének a helyét, hogy az is lehet, hogy kihúztam a tüskét, de még a helyén még az fájt. Azt mondja, csak azt tudtam, hogy a kölcsönös bocsánatkérés nem állította helyre a szeretetet kettőnk között. Tehát még ott maradt a fájdalma. Tehát ahogy mondta, a megbocsátás nem érzés, hanem döntés. És a megbocsátás, az lerontja a kettőnk közt a falat, amit a sértettség esetleg okozott. Néhány dolgot így leszögez még itt a megbocsátása kapcsolatban. Az első, hogy a megbocsátás nem törli el az emlékeinket. Tehát ugye, hogy még fáj. Elmentem az orvoshoz, bekötötte, kenegetem, de még fáj. Az emlékezés azonban nem jelenti az, hogy nem bocsátottunk meg. Tehát a akarati tett már megtörtént, elindult a gyógyulás útján. Tehát kezelni kell ezt a fájó emléket, és ezt úgy tudom megtenni, hogy megmutatom Jézusnak. Oda viszem hozzá. Uram, ezt egyre te tudod megérinteni bennem. Te tudod helyre tenni, te tudod gyógyítani. A második, hogy a megbocsátás nem hárítja el a vétség valamennyi következményét. Erről tegnap beszéltem a misén, hogy mi is volt az olvasmány? Kacsi, segíts meg! Én sem emlékszem, de háromszor beszéltem pedig róla. Na mindegy, tehát ott van az ősbűn például. Ja, íze Mózes, hogy rácsap a sziklára, és hogy na lesz-e, jön-e víz. És Mózes kételkedik, és a kételkedés miatt nem mehet be az ígéret földjére. Vagy így van az ősbűnnél is. Tehát, hogy elkövetik nem a gyümölcs lopásot ott a bűn, hanem az engedetlenség, és utána nem volt helyük ott a paradicsomban. Tehát a bűnnek mindig van következménye. Ezt a gyerekeknek úgy szoktam mondani, hogy ha volt egy rossz gyerek, az apja mindig, amikor valami rosszat tett, kiküldte a kerítéshez, hogy egy szöget be kellett vernie a gyereknek a kerítésbe. És akkor már úgy kezdett már javulni a gyerek, és akkor az apja azt mondta, jó, akkor most valahányszor, amikor megbánod, és akkor ezt a változtatni, menj ki és húzd ki. És akkor elkezdte kihúzigálni. És akkor kihúzta az összeszöget, az apa, jó, most menjünk és nézzük meg a kerítést. Hát tudod azt mondja, tele van lyukkal. Tehát ez oké, hogy bocsánatok, oké, hogy megbocsátottam, de annak, amit tettél, megmaradt a következménye. Tehát ez is, itt is így van. Tehát, hogy a megbocsátás nem állítja el a vétség valamennyi következménye. Tehát a magatartásunk következményekkel jár. És a megbocsátás nem semmisíti meg a helytelen viselkedésünket. De a harmadik, amit mond, hogy a megbocsátás nem feltétlenül állítja helyre a bizalmat. Tehát például, ha ajánlja ezt, és ez szimpatikus, ezt úgy csak általánosan mondom, hogy ha valami miatt a másikban megrendült a iránta való bizalma, akkor utána nagyon ajánlja azt, hogy engedjem, hogy másik mindenbe beletekintsene az életembe, a bankszámlámba, a telefonaimba, az e-mailjeimbe, hogy lássa azt, hogy nincs előtte titkolni való. Tehát, hogy visszanyerhessem a bizalmát. És a negyedik, hogy a megbocsátás nem mindig vezet ki béküléshez. Tehát a kibékülés alatt a harmónia helyreállítását érti. Jó, ajánlottam tehát négy dolgot, amiről beszélgessetek. Tehát, hogy emlékszel arra, hogy amikor legutóbb bocsánatot kértél, mit mondtál, emlékszel arra, amikor másik tőled kért bocsánatot, meg tudtál-e bocsátani, igen vagy nem, miért igen, miért nem. Van-e valamiért, amiért most kellene bocsánatot kérned, és még egy dolog, hogy érdemes magadnak megnézni, hogy van-e valaki az életedben, akinek még nem bocsátottál meg. Ez azt jelenti, hogy ha van valaki, akinek még nem bocsátottál meg, ugye mindannyiunknak van nehéz embere. Valakinek több is. Jézus ehhez az emberhez vezet oda téged, és azt mondja, hogy szeresd ezt az embert. De Uram, olyan utálatos. De az ember annyiszor belém rogott, annyiszor állom. Én ezért az emberért is meghaltam. Tehát nem mentegethetem magam, hogy miért nem bocsátok meg neki, miért nem akarok megbocsátani neki. Én ezt nagyon ajánlom, hogyha van ilyen embered, akinek nem tudsz megbocsátani, írj otthon egy imát érte. Hogy Uram, nekem ennek az embernek nagyon nehéz megbocsátanom. Mert olyan gyűlölet van mindig benne, hogy én ezzel nem tudok mit kezdeni. De te tudod ezt bennem gyógyítani. Tehát nagyon fontos, tehát, hogy őtőle kérjem. Akkor, amikor az én erőm elfogy, és nem tudok, akkor te tőle kérdem. Ilyet is hallottam egyébként, amikor valaki mondta nekem, hogy de én nem is akarok neki megbocsátani. Hoppá! Akkor itt az a kérdésem, hogy vágysz-e arra, hogy egyszer akarni tudj neki megbocsátani. Akkor kérdezz Jézustól, hogy Uram, add meg ezt a kegyelmet, hogy egyszer eljussak oda, hogy akarni tudjak arra, hogy megbocsássak neki. Ezt a történetet lehet, hogy hallottátok már tőlem, hogy Auschwitzból kiszabadul két fogoly, felszabadítják őket, visszamennek évek múlva emlékezni, imádkozni, stb. Egyik meg tudod bocsátani a náciknak, a másik nem tudod megbocsátani. És az, aki meg tudod bocsátani, az azt mondta másiknak, hogy ide figyelj, amíg nem tudsz megbocsátani nekik, addig te mindig is fogoly maradsz. Jézus kinyitotta a cellád ajtaját, de te mégis fogoly maradsz addig, amíg nem tudsz neki megbocsátani. Nem jössz ki onnan. Nem maradtál. Fogoly vagy. Egy életen keresztül. Tehát, ha nem tudok megbocsátani, tehát az egy fal köztem és a másik ember között, fal köztem és Isten között is. Amit egyedül ő tud bennem leépíteni, és ezt kérnem kell tőle. Tehát volt egy mesélte, egy lelkigyakorlaton hallottam, ruandai mészárlások idején volt, egy asszonyról mesélt az illető, aki tartotta ezt a lelki gyakorlatot, hogy volt egy asszony Ruandából, akinek mindenkit megölték. Akkor voltak ezek a, emlékeztek le a népírtások, megölték az apját, a férjét, a gyerekét, hát mindenkit megölték. Az asszony azt mondja, hogy soha se fogok megbocsátani. Szóval első alkalommal bosszút állok értük. De azt mondja, minden nap imádkozom azokért, akik ezt tették. Ez a nagy dolog. Tehát tudott értük imádkozni. Nagyon szép volt nekem, úgy tetszett, múltkor betöltek egyik papbarátomhoz, elvitték a laptopját, és olyan szép volt, hogy volt egy mise, és akkor a misében mondta, hogy Uram, add meg annak az embernek, aki betölt hozzám, hogy felismerje, hogy neki is szüksége van a megváltásra. Olyan szép. Olyan szép. Tehát, hogy tudjak imádkozni azért, aki egy nehéz embere. Szóval mindenkinek van nehéz embere, megint, ugye ez a kérdés, mit kezdek vele? Mit kezdek a nehéz emberemmel? Hagyom, hogy jöjjön az, ami öl, és gyűlölet legyen belőle, vagy pedig dolgozok rajta. Oda viszem Jézushoz, az ember és az érzéseimet. Még van időnk, ugye?
Van.
Akkor egy picit még hagyj beszéljek, még van. Egy picit más, de még kapcsolódik ehhez a témához. A szeretet, ezt megint felkomások szó hallotta tőlem, a szeretet kapcsolat elmélyítésének a 9 lépéséről, hadd mondjak valamit. Ez, amit most mondok, ez érvényes a házasságra, érvényes egy közösségre, és érvényes lehet egy munkahelyre is. Mind a három érvényes. A Lizét hívnám ide segítség, ugye tegnap volt az evangélium a szamariai asszony, hogy egyrészt ezt, másrészt az anyai üdvözletet. Tehát, hogy mind a kettőnél, meg az Emmauszi tanítványokat, mind a háromnál végig lehet kísérni azt, amiről most beszélni fogok. Ugye minden azzal kezdődik, a hívással. Tehát az első a hívás, minden szeretett kapcsolat meghívással, hívással kezdődik. A házasságban, amikor elkezdted udvarolni a másiknak, vagy esetleg megkérted a kezét, az Istennel való kapcsolatod van, amikor elindultál felé, amikor úgy elindultál követésére, vagy megígézte a szívedet, vagy lefoglalt, szóval nem tudom, hogy elindultál felé. Tehát ez a hívás, ugye, nézzük a tegnapi evangéliumot, Jézus odaír a szamariai asszonyhoz, és azt mondja, hogy adj innan. Annyira üdvözletnél, bekopog az angyal, üdvözlődj Mária, stb. Elmondsz, hogy miről is volt szó, mi történt Jeruzsálemben, Jézus oda csatlakozik hozzá. Ez az első és a hívás. A második az önazonosság. Ha válaszok a hívásra, akkor új önazonosságra jutok. Én magam is. Tehát új szemszögből látom magamat, mint a te házastársad, mint a te barátod, mint szamariai asszony vagy mint emauszi tanítvány. Ezáltal jobban megismerem magam, a te szemeden keresztül, te szemeddel is tudom nézni magam. Tehát mélyebb önazonosságra jutok. A harmadik a meghittség. Tehát ezek után megjelenik a kapcsolatunkban a meghittség. Tehát a házasságban is, egy közösségben is, egy férfi körben, megjelenik egy meghittség. Hogy fejlődik a kapcsolatunk, különösebb erőfeszítés nélkül megjelenik ez a meghittség a kapcsolatban. Megmelegíti a szívem, tudom, hogy összefort a szívünk, hogy bizalommal lehetek irántad. Tehát Istennel való kapcsolatommal, és nyugodtan Istennel való kapcsolatommal, és ott is megjelenik egy meghittség vele. A japán katekizmus erre a kérdésre, hogy mi a kereszténység, ezt a választ adja, meghitt kapcsolat Istennel, és meghitt kapcsolat az emberekkel. Azért azt mondjam, hogy nézd meg, hogy milyen a kapcsolatod Istennel, meghitt a kapcsolatod, vagy csak hivatali, vagy csak munkakapcsolat. Tehát milyen a kapcsolatod Istennel? Ezek után a negyedik, legnehezebb, a kihívás, vagy szembesítés. Ezzel azt értem, tehát ahogy mélyül a meghittség, a szeretet kapcsolat, már nem csak meleg érzések vannak benned a másik iránt, hanem tehát fontosnak tartod, hogy a másik, ugye a házastársod, vagy a barátod, vagy nem tudom, tehát növekedjék. Tehát úgy is, mint ember, és akár úgy is, mint esetleg keresztény. Tehát ezért fontos, hogy tehát szembesítsem a másikat, kihívást adjak neki, ami úgy gondolom, hogy szükséges neki a fejlődéséhez, a tovább lépéséhez. És nagyon fontos ennél, hogy szeretetből jöjjön a kihívás. Tehát az, hogy vesd már le azt a büdözzoknit a lábadról, mert le fog rohadni, hát ebben aztán se szeretet, se nincs, amikor ezt mondom a másiknak. Tehát fontos, hogy szeretetből jöjjön a kihívás, a másik érezze, hogy szeretetből mondom neki azt, még akkor is, ha nehéz neki ezt hallania. Tehát akkor is, de tudja, hogy szeretetből jön. És nekem nehéz ezt kimondanom, mert tudom, hogy neki ez fáj. Tehát én is érezzem a nehézséget. Tehát csak így játékban ne adjak a másiknak kihívást. Tehát, hogy élvezem, hogy ott kihívásokat adok neki. Nem, tehát akkor adjak neki kihívást, ha nekem is nehéz ezt kimondanom neki. Mert tudom, hogy neki ezt most nem könnyű hallani. Tehát szeretetből jöjjön, legyen nekem nehéz is, nekem is nehéz, és a másik pedig érezze a szeretetemet. Ja, tehát itt most nézzük az evangéliumot, tehát Jézus azt mondja ennek az asszonynak, a szamariai asszonynak, hívd ide a férjed. Nincs is férjem. Hát tényleg nincs. Öt volt, aki most van, nem is a férjed. Ezt jól mondta. Jézus humora ez. Vagy annyira üdvözletnél, a gyermeket fogad. Tehát hogy? Hát a férfit se ismerek, hát hogy lesz? Tehát ez a kihívás. A másik számára, tehát kihívás például az, hogy mindig is kialvatlan fogsz maradni reggel, ha éjszaka nagyon sokáig fennmaradsz. Tehát jó lenne a hídőben, le tudnál feküdni. Persze a másik számára ezt lehet, hogy nem könnyű haladni, mert ilyen éjjeli baboly típus, ő éjjel még nem tudom, filmet néz meg, olvas meg, keresztrejtvé meg, én nem tudom, de reggel meg olyan, mint a, most nem mondom, jelzőt, el tudjátok képzelni, tehát olyan. Tehát most csak egy példa, csak azért mondtam, hogy értsétek, de érdemes megnézni, ha esetleg erről beszéltek, hogy egy picit, ha megnézni a házasságotokat, tehát hogy a meghittség, a saját magad önazonos, mélyebb önazonosságra jutás, és a kihívások, hogy szoktam másiknak kihívást adni? Vagy ő hogy szokta fogadni? Fontos, az is fontos, hogy merjek a másiknak kihívást adni. Tehát az a szeretet, amely azért nem ad a másiknak kihívást, mert mit az neki biztos fájni fog, meg majd mit szól, meg nem lesz könnyű neki, hát az majom szeretet. Az nem normális szeretet. Tehát nagyon fontos, hogy kihívást tudjak adni a másiknak. Tehát itt a történet, tehát ez a legnehezebb, átlépni a 3-ról 4-re. Tehát kockázatos átmenet. Ha még kevés a meghittség egy kapcsolatban, például barátságról beszélek, akkor még nem szabad kihívást adni. Másik nem fog tudni mit kezdeni azzal a kihívással. Tehát fontos a meghittség. Tehát sorba egymásra épül. Fontos a meghittség. Mi van, ha a másik nem fogadja el a kihívást? Ez nem igaz, ez nincs igaz. Akkor mi van? Isten mit csinál veled, amikor kihívást ad, és te nem tudod azt meglépni, amit tehát például jön egy betegség, és akkor fellázasz, hogy uram, hogy lehet ez? Tehát ha te szeretsz engem, akkor most ez miért meg egyáltalán? Tehát mi történik ilyenkor? Isten mindig előről kezdi. Kezdődik a kihívással, újra hív. És ugyanígy, ha például kihívást adtál a másiknak, és nem fogadjál, akkor előre kell menni. Hívás, megkítség, és akkor utána újra mehetünk tovább. Ja. Mindezek után jön a következő lépés, amit úgy hívnak, hogy megtérés. Tehát, hogyha a kihívásom, a szembesítésem, a kapcsolatunk meghittségének arányába megfelelő időben és megfelelő módon történt, ha a társam érzi, hogy nekem is nehezemre esett a kihívás, mert megosztottam vele a szembesítésre járó fájdalmamat, akkor úgymond a másik megtér. Tehát önmaga érdekét kereső dolgával felhagy, beállítottságával felhagy. Valami, mert a megtérés alatt a változást értem. Tehát valami megváltozik benne. Tehát tud egy lépést előrébb vagy följebb tenni. Megteszi azt, amire kértem. Ezek után jön a kiengesztelődés. Mert óhatatlanul a kihívás, tehát a kapcsolatnak a feszültségével jár. Tehát megjelenik egy feszültség a kihíváskor. Amivel találkozok a szembesítés pillanatával. De ha tudom, hogy a kihívás nem önkényes volt, hanem szeretetből és az én javamért mondta a másik, akkor meg tudok neki bocsátani. Még hálát is tudok adni azért a feszültséget, ami köztünk volt, hogy azért esetleg azért a sebért, amit a kihívás okozott bennem. Tehát elindul a gyógyulás útján, hogy erről beszéltem a megbocsátás kapcsán. Ezek után egy mélyebb egységre juthatunk. Érezzük, hogy a szívünk sokkal mélyebben egybefort. Megjelenik az elköteleződés, az a következő. Tehát, hogy mélyebben elkötelezem magam a másik mellett, a szeretet kapcsolatunk elmélyítése mellett. Tehát még nagyobb szabadsággal és örömmel lekötöm magam mellette. És mindez, az egész, most érkeztünk a 9-hez, küldetést ad. Tehát az a szeretet nem igazi szeretet, amelyet nem osztunk meg. Tehát küldetést ad ez a kiáradott, túlcsorduló szeretet, amely mások felé küld. A szeretet soha meg nem szűnik. Korintus levélben olvassuk. Ez a 9 lépés a szeretet kapcsolatnak ez újra és újra. Jöhet, mehet, kezdődhet előről, visszamegyünk, újra kezdjük, tovább lépünk. De szerintem szép, tehát hívás, önazonosság, meghittség, kihívás, megtérés, kiengesztelődés, egység, elköteleződés és küldetés.